azokat a szóképeket, amelyekkel itt azért vagyunk kénytelenek élni, mert csak így ábrázolhatjuk egy embernek és egy épületnek ezt a furcsa, részarányos, közvetlen, mondhatni öglényegi páros összefüggését. Azt is felesleges elmondanunk, hogy ez az ember mennyire meghitt kapcsolatba került az egész székesegyházzal a hosszú és bensőséges együttélés során. A templom Quasimodo saját otthona volt. Nem akadt egyetlen olyan mélysége, ahová le nem hatott, egyetlen olyan magassága, amelyre fel nem kapaszkodott volna. Gyakran megtette, hogy több emeletnyire megmászta a homlokzatot, és eközben csak a kiugró faragványokba kapaszkodott. Nem egyszer látták, amint úgy kúszott végig a két torony külső oldalán, mint valami gyík, amely a függőleges falon siklik. És bármilyen magas volt is a két óriás iker, bármilyen félelmes és fenyegető, Quasimodo nem szédült rajta, nem riadt meg tőle, nem érezte, hogy forogni kezd alatta a világ. Aki látta, milyen engedelmes sétált a keze alatt a két templom torony, milyen könnyedén mászott fel rajtuk, annak szinte úgy tetszett, mintha megfelügyítette volna őket. Addig ugrált, mászkált, addig szögdelt a roppant székesegyház feneketlen mélységei felett, amíg végül szinte valami majomszerű és egyben zergeféle lényé változott, olyasféleképpen, mint a kalábriai gyerekek, akik előtt tanulnak meg úszni, mint járni, és kicsin korukban játékszernek nézik a tengert. Úgy látszott egyébként, hogy Quasimodónak nem csak a teste idomult a székesegyházhoz, hanem a lelke is. Vajon miféle lélek volt ez? Hogyan gyűrődött meg, milyen alakot öltött torz burkolatában e vademberi életkörülmények között? Nehéz volna meghatározni. Quasimodo félszemének, kuposnak, sárkának született. Claude Frollónak nagy fáradtsággal, türelemmel sikerült beszélni megtanítania, hanem a szegény talált gyermeket üldözte a végzet. 14 éves korában, amikor már a Notre Dame harangozója volt, balsorsához újabb testi fogyatkozás járult, a harang szó szakította a dokhártyáját, megsiketült. Az egyetlen ajtó, amelyet a természet nyitva hagyott volt számára a világ felé, most váratlanul mindörökre bezárult. És azzal, hogy bezárult, az örömnek és a fénynek azt az utolsó sugarát is elrekesztette, amely addig Quasimodo lelkébe eljutott. Ettől fogva mélységes éjszaka borult rá. A szerencsétlen harangozó búskomorsága ugyanolyan teljessé és gyógyíthatatlanná vált, akár testi nyomorítsága. És tegyük hozzá, hogy a süketség bizonyos mértékig meg is némította. Mert hogy nevetségessé ne váljék mások előtt, megsüketülése pillanatától fogva csökönyös hallgatást fogadott, és többnyire csak olyankor szólalt meg, ha egyedül maradt. Akkor is csak elvétve. Önként rakott békjót a nyelvére, amelyet Claude Frollónak annyi iggyel bajjal sikerült megoldania. Ezért volt aztán, hogy valahányszor beszédre készítette a szükség, zsibbattan, esetlenül forgott a nyelve, mint az olyan kapu, amelyen berozsdásodtak a sarokvasat. Ha pedig megkísérelnéd, hogy a vastag kemény térden át behatoljunk Quasimodo szellemi világába, ha akadna olyan eszköz, amelyel ki lehetne fürkészni egy ilyen való sikerült szervezet mélységeit, ha megadatnék nekünk, hogy valami fátja világánál keresztül nézzünk ezeken a szerveken, amelyeket nem járt át semmiféle sugár, ha megvizsgálhatnók a teremtés sötét belsejét az átlátszatlan felszín alatt, A derengést bocsáthatnák minden vakhomályos zugába, minden lehetetlen zsákutcájába, és ha hirtelen éles fényt vetíthetnénk magára a barlang fenekére láncolt lélekre, alig hanem ugyanolyan gyötrelmes, elsatnyult, elnyomorodott állapotban találnók a boldogtalan, mint a belencei ólomkamrák rabjait, akik kétrét görnyedbe vénültek meg a testükhöz mérten, túlságosan kurta és alacsony kőüregekben. Kétségtelen, hogy az ilyen valós sikerült testben a léleknek is sorvadoznia kell. Quasimodo alig érezte motorogni magában a saját mására alkotott vaksi lelket. A dolgok képe csak jelentékeny fénytöréssel jutott el tudatáig. Agyveleje különös közeg volt. Minden gondolat eltorzult, mire keresztül járta. Ez a fénytörés szükségképpen eltérítette útjából, és ferde irányba hajlította egész eszmélkedését. Ebből aztán ezernyi optikai csalódás, eltévejedett ítélet, ezernyi félresiklott, hol eszelős, hol bárdú gondolat származott. Szerencsétlen lelki berendezése elsősorban is a szemléletét homályosította el minden dologgal szemben. Jóformán semmit sem érzékelt közvetlenül. A külvilágot sokkal távolabb érezte magától, mint a többi ember. Nyomorék volt a gonoszszá is tette. Ez volt bal sorsának második hatása. Valóban gonosz volt. Vadsága változtatta azzá. Vaddá pedig rúdsága tette. Természetének ugyanúgy megvolt a logikája, akár a miénknek. Szokatlanul fejlett testi ereje is hozzájárult ahhoz, hogy gonosz legyen. Malus puer robustus. Minden rossz fiú erős, mondja Hobbes. Thomas Hobbes élt 1583-tól 1679-ig angol filozófus. Egyéb iránt az igazság kedvéért meg kell mondanunk, hogy talán nem is született gonosznak. De alig tette meg az első néhány lépést a társadalomban. Már is éreznie, sőt, később látnia kellett, hogy az emberek mintuntalan lehurrogják, megszégyenítik, kitaszítják maguk közül. Az emberi szó mindig is a gúnyolódással vagy titkozódással volt egyértelmű a számára. Ahogy nőtt, növekedett, folyton csak gyűlöletet látott maga körül. Eltanulta hát ő is. Elsajátította az általános gonoszságot. Kézbe ragadta a fegyvert, amellyel megsebezték. Különben se fordult szívesen az emberek felé. Megelégedett az ő székesegyházával, amelyet márvány alakok, királyok, szentek népesítettek be. Ezek legalább nem nevettek a szemébe, és nyugodtan, jó akarattal tekintettek le rá. A többi szoborban, a rém alakokban, a démonokban se volt semmi gyűlölet Quasimodóval szemben. Túlságosan is hasonlított reájuk sem, hogy gyűlölhették volna. Inkább a többi emberrel csúfolódtak. A szentek Quasimodo barátai voltak, megáldották. És barátai voltak a szörnyek is, örködtek felette. Ezért hát nem egyszer hosszan kitárta előttük a lelkét. Olykor órák hosszat ott kuporgott valamelyik szobor előtt, és magános beszélgetésbe merült vele. Ha valaki arra vetődött, Quasimodo úgy menekült el, mint a szerelmes, akit szerenát közben leptek meg. A székesegyház jelentette számára az egész társadalmat, sőt, többet annál, az egész világegyetemet, az egész természetet. Álmodni sem álmodott más lugasról, mint e mindig virágjukban álló festett ablakokról, más árnyékról, mint arról, amelyet a száz oszlopfőkön tenyésző madárlakta dús kőlombozat vetett, más hegycsúcsokról, mint a templom hatalmas tornyairól, más óceánról,